Sokat beszéltünk Sámuel első könyve kapcsán a helyes identitásról. És Dávidot legelőször úgy mutattam be nektek, mint aki a Góliáttal vívott csata környékén először tűnik fel ebben a könyvben, mint akinek az a különleges képessége, hogy úgy látja a valóságot, mint ahogyan Isten. Ugye azt mondtam, hogy ő az, aki helyesen látja a valóságot. Még rajta kívül az emberei, és akkor még a családja, illetve az izraeli hadsereg teljesen félreértelmezi azt, amit lát, de Dávidnak már ekkor olyan az Istennel való kapcsolat, hogy képes látni a láthatatlant. Ez a Dávid életének ezen a pontján mindent elveszít, ami a valóság érzékelését Istenhez kötni. Mint hogyha elfelejteni az elhívását, elfelejteni az identitását, elfelejteni a saját méltóságát, mint hogyha elfelejteni azt, hogy valójában ő hová tartozik, mi az igazi hazája, sőt elfelejteni azt is, hogy ki a valódi ellenség. Ezt szeretném most kibontani nektek, hogy hogy történik ez Dáviddal, és nagyon magasra emelni egy olyan igazságot, ami bennünket összeköt egészen addig, amíg Krisztus vissza nem jön. Hogyha ez a halálunkkal történik, úgy, hogy eljön értünk az Úr még a mi életünkben, akkor úgy. De hogyha valamiben nagyon erősnek kell lenned, akkor ez a következő. Van egy hely, ahol mindig emlékeztetni fognak az elhívásodra, a méltóságodra, az igazi otthonodra és a valódi ellenségre. Ez a hely a gyülekezet. És ilyen minőségében a gyülekezet egyedülálló minden földi csoportosulás és intézmény között. A gyülekezet az a hely, ahol mindig otthonod lesz, és ezen a helyen mindig emlékeztetni fognak az elhívásodra, hogy hova tartozol, a méltóságodra, hogy ki vagy te valójában, az Isten gyermeke, hogyha átadtad az életedet Krisztusnak. Emlékeztetni fognak az igazi otthonodra, hogy ez a világ elmúlik. Mi nem is ide tartozunk igazából, hanem várjuk azt a valóságos otthonunkat, ahol tökéletes boldogságban, békességben, kiegyensúlyozottságban és tökéletességben szerethetjük egymást örökké, és gyönyörködhetünk az Istenben, és nem lesz soha többé semmilyen szükségünk. És ez az a hely, ahol miközben várjuk ezt az eljövendő világot, és mindig emlékeztetjük magunkat ennek a világnak a valóságára, a mi elhívásunkra és igazi méltóságunkra Krisztusban, miközben ezt várjuk, nem tehetjük meg, hogy ne emlékeztessük magunkat arra, hogy ki a valódi ellenség, aki mindazt, amit most felvázoltam, el akarja venni tőled. Ez az ördög, a sátán, az ősi kígyó, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, és mindig a hazugságot szólja. Ebben a koordináta rendszerben mozog a mi életünk, ebben a rövidke 70-80 esztendőben, ahogyan Mózes mondja. És ez a hely, a gyülekezet mindig az a hely lesz, ahol, hogyha megbillennél, mint ahogy most mindjárt látni fogjuk ezt Dávid életében, ahol ha megbillennél, sőt, hogyha úgy érzed, hogy elhasalnál, elbuknál, hogy kicsúszik a lábad alól a talaj, hogy elveszíted a fix pontokat az életedben, ezen a helyen mindig itt leszünk, hogy emlékeztessünk téged, és hogy emlékeztessük egymást. Ez adja az életünk stabilitását. Dávid, bár a filiszteusok földjén nem annyira hosszú időt lakott, Egy év és négy hónap, és ugye legutóbb megbeszéltük, hogy azért ennyire konkrét ez a dátum, mert később Dávid elmondta, hogy egy évet és négy hónapot voltunk ott, pontosan ennyit, nem többet, nem kevesebbet, de ez annyira szörnyű volt így visszatekintve, hogy pontosan meg tudom nektek mondani, hogy az nem másfél év volt, meg nem egy év, öt hónap, meg nem két év, hanem egy év, négy hónap. Na ehhez képest Ákis úgy értékeli ezt az időt, hogy azt mondja, hogy a filiszteusok város fejedelmeinek, hogy hát már évek óta itt van velem ez a Dávid. Elégedett volt ezek szerint Ákis Dáviddal, örült annak, hogy Dávid hozzá pártolt. Pedig Dávid életének ez a mélypontja. Kezdetben még, ugye múlt héten erről beszéltem, kezdetben még a száműzetésből is azt a nemes feladatot töltötte be Dávid, hogy az övéiért harcolt, Izrael fiaiért harcolt, még a száműzetésből is. Mert azt olvassuk a korábbi fejezetekben, hogy Dávid, amíg Ciklágban lakott, ami a filiszteus térségnek a legészakibb pontja volt, ez azt is jelenti, hogy a júdai területnek a legdéli pontjához volt közel, és amikor elment a csapataival portyázni, akkor azt mondta Ákisnak, hogy hogy a júdai területeket portyázza végig, tehát a saját városait, ehhez képest mindig más területekre tört be, hogy Izrael ellenségeit gyengítse. Itt még megvolt az a kellő identitása, hogy azt mondja, hogy tudom, hogy hová tartozom. Tudom, hogy kinek szolgálok. Még valami halványabb, erősebb identitása is kötődött ahhoz, hogy én leszek majd egyszer Izrael királya. De ezen a ponton az a király, aki Krisztus előképévé válik, és innentől kezdve mi úgy ismerjük, mint a messiás királynak az előképét a Bibliában, ez a Dávid arra a pontra, amiről ma olvastunk, az identitásában teljesen megsemmisül, a saját méltóságára sem emlékszik, hogy kivé tette őt Isten, sőt, mintha azt is elfelejteni, hogy hová tartozik valójában, és ki itt a valódi ellenség. Most ugyan a 28. fejezetet nem olvastuk, de nézzétek, az első két versben ez áll. Ákis ezt mondta Dávidnak. Tudd meg, hogy velem együtt neked is hadba kell vonulnod embereiddel együtt, tudnélik Izrael ellen. Dávid ezt felelte Ákisnak. Akkor te már azt is tudod, hogy mit kell tennie szolgádnak. Ákis ezt mondta Dávidnak. Úgy van, testőrömmé teszlek erre az időre. Olyan mélyé vált a száműzetésben az összefonódás az egyébként ellenséges királlyal, hogy mintha Dávid el is felejtette volna, hogy ki a valódi ellenség. Hogy Ákis valójában ellenség, és nem is olyan rég még ellene harcolt. Azt is elfelejtette, hogy Isten őt arra hívta, kicsi pásztorfiú korától kezdve, hogy amit Isten rábíz, azt megóvja. Hogyha a nyájról volt szó, akkor az. Hogyha a szűkebb katonai csapatáról volt szó, akkor azt. Hogyha egész Izrael népéről lett volna szó, akkor azt. És most kit fog védeni Dávid? Hát egy testőrévé válik egy ellenséges királynak. Azt mondja a Héber, hogy Ákis arra kérte őt, hogy legyél te az én fejem védelmezője. Hát ez a testőr magyarul. De hogy annyira szépen, plasztikusan fogalmaz a Héber, hogy hát óvd meg a fejemet, mondja neki Ákis, hogy ne vágja le senki. Ahhoz közvetlenül ott kell lenni az ellenséges királynak a közelében. Milyen messze esett Dávid attól, ami a valós feladata lett volna, hogy az Isten népét óvja. És amikor odáig megy a harc a filiszteusok és Izrael között, hogy már hadba kellene vonulni Izrael fiaival szemben, akkor Dávid nem azt mondja, hogy na most kéne Istentől valami igazán rafinált trükk, mert amúgy ez jellemző volt Dávidra. Rafinált katona volt, hadvezér, stratéga, tudott ilyeneket kitalálni, de itt mégsem azt olvassuk, hogy Dávid valahogy kicselezte Ákist, hanem azt mondja, mit követtem el, és mi kivetni valót találtál szolgádban azóta, hogy nálad vagyok mindmáig? Miért nem mehetek el harcolni az én uram, királyom ellenségei ellen? Hát figyelitek ezt? Teljes identitásválság. Hol van itt az Izrael leendő királya? És csak hogy emlékeztessük magunkat, hogy kerül Dávid ebbe a szituációba? Úgy, hogy az az ember, aki folyamatosan kérdezte az urat, az egész élete arról szólt, hogy kérdezi az urat, és más sem lebegett a szeme előtt, mint az, hogy én az Isten akaratában akarok állni. Ő az élete egy pontján a saját félelmeitől annyira megrémült, hogy azt mondta, hogy inkább elmegyek Saultól távol, mert egyszer biztos, hogy addig keres, hogy az életemre fog törni, és el kell vesznem Saul kezétől. Az a Dávid, aki mindenkinél élesebben látta a valóságot, hogy az Isten választott népe seregeit nem lehet gyalázni. Ezért ez a körülmetéletlen filiszteus hogy jön ahhoz, hogy gyalázni merje az élő Isten seregét? Önmagában ebben az állításban rejlik a vereségük. Mert hogyha az élő Isten seregét valaki gyalázni meri, azzal együtt Isten gyalázza, márpedig Isten nem lehet büntetlenül gyalázni, ezért aztán 12-3 évesen szembe merek menni a harcedzett Góliáttal. Na, így látta Dávid a valóságot. És hogy látja most önmagát és a valóságot? Hát sehogy. Úgy látja, hogy bár Istentől van egy ígéretem, bár Isten a saját prófétája által személyesen csurgatta a fejemre a felkenéshez való olajat, ott voltam, emlékszem a felkenésre való olaj illatára, mert az állítólag olyan illatú volt, hogy aki azt megérezte, annak összefutott a nyál a szájában. Annyira finom illatú volt a felkenésre való olaj. Ez ömlött végig Dávid fején. Emlékezhetett az illatára, emlékezhetett magára a helyzetre, és mégis, amikor az életében eljön egy olyan krízis pont, amikor nem tud már megküzdeni a saját félelmeivel, amikor meghal az, aki támogatta őt kezdettől fogva, és stabillá tette az identitásában, amikor úgy érzi, hogy minden összejön az életében, akkor azt mondja, hogy én ezt nem bírom tovább, el kell menekülnöm. Hogyha inkább a saját szívedre hallgatsz, mint az Isten ígéreteire, akkor az ilyen menekülésekhez fog vezetni. Dávid 1 év és 4 hónapon keresztül nem kérdezi az urat, hanem ezt mondtam nektek múlt héten, hogy beszélget a saját szívével, önmagával elegyedik párbeszédbe. Hát, hogyha önmagaddal kezdesz párbeszédbe elegyedni, akkor nem csoda, hogy te fogsz nyerni. Biztos, hogy igazad lesz, de hogyha megkérdezte volna Dávid az urat, akkor bátorította volna őt. De nem kérdezte az urat, elmenekült, és a meneküléséből fakadóan az 1 év 4 hónap végére odáig jut, hogy az identitása romokban sehol nincs, nem emlékszik arra a méltóságra, amire Isten őt felemelte, hogy ő tudnélik király, és minthogyha még azt is kezdené elfelejteni, hogy hová tartozik valójában, mert a saját népével szemben készül éppen háborúra, és kész a körülmetlen, undormány filiszteus király személyes testőre lenni. Ugye érzékelitek, hogy milyen mélyre lehet süllyedni, hogyha nem ragaszkodsz a krisztusi identitásodhoz, a saját méltóságodhoz, hogyha egy picit is szem előtt tévesztett, hogy hová tartozol te valójában, mint Krisztus tanítványa, hogy neked a menny az otthonod. Hogyha elfeledkezel arról, hogy ki a valódi ellenség, hogyha nem azt mondod, hogy a lelked ellensége a sátán, jár körbe keresve, hogy kit nyeljen el, és ezért aztán nem test és vér ellen van harcunk, hanem a mennyei magasságokban lévő szellemi fejedelmek ellen, akik tudod, mire fognak törni. A krisztusi identitásodra fognak rátörni, hogy elszakadj az Úrtól. Akik a krisztusi méltóságodat fogják célba venni, hogy ne emlékezz, hogy te Isten tulajdonban vett, örökbefogadott saját gyereke vagy. Azt fogják megtorpedózni, hogy létezik-e egyáltalán az a világ, amit te hitben most látsz. És hogyha ezek közül, a stabil pontok közül kirúgnak néhányat, akkor pontosan ott fogod találni magadat, mint ahol Dávid. Amikor ilyen helyzetben valaki megdicsér bennünket, elismerően szól, akkor hajlamosak vagyunk kevesebbel is megelégedni, és így történnek olyanok, hogy emberek eltávolodnak Krisztus népétől, és begyűjtik maguknak ezekhez a hiányokhoz tartozó elismeréseket. Mint ahogy nézzétek, itt Ákis is mennyire szépen elismerően nyilatkozik Dávidról. Azt mondja, az élő Úrra mondom, hogy én becsületes embernek tartalak, és jónak látom, hogy velem együtt járj, kelj a táborban, vagyis együtt legyél a filiszteus seregekkel, mert semmi rosszat sem találtam benned attól a naptól fogva, hogy eljöttél hozzám mindmáig. Te egy tökéletes ember vagy, Dávid, nincsen benned semmi rossz. Sőt, utána később néhány versel azt mondja, hogy te magad vagy az Isten angyala. Megpróbálják majd egyéb dolgok betölteni azokat a hiányokat, amik az Istennel való kapcsolatodnak a sérüléseiből fakadnak. De soha nem fogják tudni ezeket valósággal betölteni, mert ezeket csak a krisztusi identitásod, az Istenben nyert méltóságod és a valódi öntudatod, ami a mennyhez kapcsolódik, azt tudja ezeket betölteni. Nézzétek, hogy mennyire szép, hogy Dávid felesége, Abigail, akiről nem is olyan rég beszéltem, ugyanezt mondta annak idején Dávidnak. Csak Dávid elfelejtette ezt is, hogy egyébként Isten megajándékozta őt egy olyan segítőtárssal, aki akkor is helyesen látta Dávidot és a valóságot, amikor ő önmagát nem látta semmilyennek. Ezt mondja Dávidnak Abigail. A te házadat, Uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, Uram. És nincs benned semmi rossz, mióta élsz. Hát mintha Ák is mondaná, nem? De van egy rendkívül fontos különbség, hogy Abigail azt mondja, hogy azért vagy te különleges, Dávid, és itt még ugye nem a felesége, azért vagy te különleges, mert az Úr harcait harcolod. Hogy neked mindig azt számított, hogy mit akar az Isten. És ehhez képest mit tud neki kínálni Ákis elismerésből? Azt mondja, hogy te egy kiváló katona vagy. Legyél te a testőröm, szolgálj nekem. Milyen sokat nyerek én a veled való kapcsolatból? Hát hol van ez ahhoz képest, ahogyan Abigail az Isten akaratát közvetíti Dávid felé? Azt mondja, hogy Dávid, te az Úr harcait harcolod, és ebben maradj meg, te mindig keresd az Isten akaratát. Van itt egy rendkívül fontos összefüggés, ez időnként eljutunk idáig, és én nem győzöm eléggé hangsúlyozni ezt nektek, különösen látva azokat az erőviszonyokat, és amiket így a jövő, amik felsejlenek előttünk a jövőből, hogy mi vár a kereszténységre. Erről Kőszegi Dániel fog két hét múlva egy 6 alkalmas sorozatot tartani az utolsó idők témájában, mert a Biblia ír arról a világról, ami az utolsó időkben a keresztényekre vár. És ezeknek az erővonalai már kezdenek egyre világosabbakká válni. Na ezért mondom nektek újra és újra. Dávid is beleesett abba a hibába, amiben korábban Izrael fiai estek bele. Ami a mi szívünkben is ott van. Mi ez? Amikor elküldi Mózes a 12 kémet, hogy derítsék fel az ígéret földjét, Izraelt. Visszajön a 12 kém, közülük 10 azt mondja, hogy gyönyörű a föld, pont olyan, mint amelyennek Isten leírta. Ez tényleg az ígéret földje. Csak olyan emberek laknak ott, akiket lehetetlen legyőzni. Nem lehet őket legyőzni, úgyhogy ne is próbálkozzunk vele, mert olyannak láttuk magunkat a szemükben, mint a sáskákat, akiket el lehet taposni. Aprónak tűntünk a szemükben. Két ember van, aki azt mondja, hogy nem. Megesszük őket reggelire. Mi vagyunk az erősek, mi vagyunk az Isten népe. Na ez az a szív, ami Káléptől és Józsuétól fogva ott van az Isten embereiben, és ez a szív dobogott Dávidban is. Hogy ki ez a körülmetléletlen filiszteus? Na ez Káléb meg Józsué szíve. Hogy ha az Úr mondja, akkor mi megesszük őket reggelire. És a nép ott a honfoglalás előtt mégis a tíz kémre hallgatott, nem Kálebre, nem Józsuéra, nem azokra, akik az Isten szívét képviselték, és Isten ígéreteit, és elhangzott a szájukból az a félelmetes mondat, hogy nem megyünk be oda az ígéret földjére, hogy meghalljunk a fiainkkal együtt. Hogy azért hozott ki bennünket az Úr, hogy bevigyen erre a földre, és megöljön bennünket fiainkkal és leányainkkal együtt. És amikor az emberi félelem, amikor az a gondolat, hogy Isten rátör a családomra, hogy én jobban tudok gondoskodni az enyeimről, mint az Isten, hogy Isten ígérete valójában nekem káromra lesz, na ez fölbosszantja az Urat, ezt nem tudom máshogy mondani. Mert ez olyan, mintha a gyereked elkezdene félni tőled, hogy te jót akarsz neki, a legjobbat akarod neki, és ő meg rettegéssel a szemében nézne rád, és azt mondja, hogy nem, nem megyek oda, mert bántani akarsz. Hát melyik szülő az, akiben ez ne okozna indulatot, vagy bosszúságot? És ezért azt mondja Isten, hogy na ezért a szóért mondom, hogy ti nem mentek be az ígéret földjére, hanem majd azok, akiket féltettetek tőlem, majd azok bemennek az ígéret földjére, és birtokba veszik azt. Ezért kellett Izraelnek 40 évet bolyongania a pusztában. Ezért. Mert azt mondták, hogy az ígéret az nem annyira biztos. Meg az életünk veszélybe kerül az Isten ígéretétől. Ezért aztán mi nem fogunk Isten szavára hagyatkozni. Ha kell, a gyerekeinket is megvédjük Istentől. És mit csinál itt Dávid? Van egy ígérete, te leszel Izrael királya. Sőt, nem is jó a szó. Te vagy Izrael királya. Felken téged az Úr Izrael királyává. Csak még nem jött el az idő, hogy trónra lépj. Íme az ígéret, és ehhez képest mit tesz Dávid? Azt mondja, hogy én megbeszéltem a szívemmel, hogy a legjobb megoldás az lesz, hogyha a családomat, meg a 400 emberemnek a családját áttelepítem az ellenség földjére. Ott nekik jobb lesz. Szerintetek mit gondolt Abigail, aki nem olyan rég lett Dávidnak a felesége? Akinek most halt meg, az egyébként végtelenül kiállhatatlan férje Nábál, aki éppen nemrég tett bizonyságot arról, hogy Dávid, én látom az Isten valóságát, én látom a láthatatlan, belőled király lesz. Te az Úr harcait harcolod, ezért te leszel Izrael királya, és a te házadat bizonyosan maradandóvá fogja tenni az Úr. A következő pillanatban hol találja magát Abigail? Hát a következő pillanat az 1 év, 4 hónap, de azért az annyira nem sok idő, még emberileg se sok idő. És a következő pillanatban Abigail ott találja magát, hogy visznek el rabszolgának. Miért? Mert Dávid elfeledkezett az identitásáról, a méltóságáról, a valóságos otthonáról, és arról, hogy ki az igazi ellenség. Azt hitte Dávid, hogy az igazi ellenség Saul. De a valódi ellenség soha nem Saul volt. A valódi ellenség az mindig a filiszteusok voltak, amiben ő jó volt, hogy a filiszteusokat kitakarítsa Isten parancsára arról a területről. És Abigail menetelhetett ott a gyereke, hát nem, bocsánat, nem az ő gyerekeivel, de a többieknek a gyerekeivel együtt ott menetelhetett a menetoszlopban. Egyébként más bibliai helyek leírásaiból tudjuk, hogy itt azért nem bántak kesztyűs kézzel a rabszolgákkal. Vagy bilincsben vitték őket, vagy egy hosszú kötére összefűzték őket, kezüknél, sokszor lábuknál. Sokszor zsákruhába öltöztették őket, ha úgy tetszik, rabruhát adtak rájuk, sőt, a nőknek a haját gyakran kopaszra nyírták, és úgy vitték el őket, hogy látszódjon rajtuk, hogy ezek a rabszolgák. Szóval ilyen körülmények is lehettek akár, erről pontosan nem olvasunk, de biztos, hogy nem kesztyűs kézzel bántak, Abigaillal sem. Mi foroghatott az ő agyában? Hol van Dávid? Mert most éppen nem az Úr harcait harcolja. Az ellenséges király testőre elfelejtette, hogy ki ő, hova tartozik, mi lenne az ő méltósága és felkenetése. És az ő rossz döntésének a következtében itt vagyok, és visznek el rabszolgának. De Dávid nem arra hallgatott, akit Isten mellé adott. Kedves férjek, hadd emlékeztesselek erre benneteket. Nem véletlenül adta mellénk Isten a feleségünket. Még akkor is, hogyha ezt a gondolatot most nem kellemes hallani. Van ez így? De egyébként Isten úgy képzelte el a házasságot, hogy lesznek ketten egy testé. Egy testé, egy lélekké, akik közösen odaállnak az Úr elé, és harcolják az Úr harcait. És hogyha az egyik billen meg, a másik felsegíti. Ha a másik billen meg az isteni elhívásában, a másik odaáll mellé, és felsegíti. Abigail meg úgy érezhette, hogy hol van a férjem, hol van az Isten embere, hol van Izrael királya. És milyen harcot harcol, mert ez, amit ő most harcol, ez garantáltan nem az Úré, és egyébként Abigail egyáltalán nem lehetett abban biztos, hogy valaha látja még Dávidot, meg Izrael földjét. Ilyen az, hogyha nem vagy stabil az identitásodban, a méltóságodban, a valódi otthonodban és az igazi ellenségben. Aztán ugye volt Dávid mellett más is, aki kritikus helyzetekben emlékeztette arra, hogy te hová tartozol, őt Gádnak hívták, már róla is többször beszéltem. Ő volt az, amikor Dávidban először merült fel, hogy el kellene bújni. Ekkor még nem az ellenséges területekre megy el elbújni, hanem csak elmegy, és Izrael területén egy barlangrendszerben kezd elbújkálni az embereivel együtt. És akkor mondja ezt neki Gád próféta. Ne maradj a sziklavárban és a barlangban, hanem eredj, menj el Júda földjére. Mi van Júda földjén? Ott lesz a te királyságod. Ne bujkálj, mert nem az a te elhívásod. Látjátok, hogy Dávid, az Isten szíve szerint való férfi, aki látja az isteni valóságot, mégis milyen esendő. De ez nem baj. Így tudunk hozzá igazából csatlakozni. Mert ő ettől függetlenül az Isten szíve szerint való férfi. Ő az Isten által felkent király. De így lesz valójában megközelíthető, szerethető, és így tudunk vele azonosulni. Mert Isten így kente őt fel királlyá. Ott, 12, 13, 14 éves kora között. Látta Isten, hogy Dávid meg fog billenni a hitében? Hogyne. Látta azt, hogy veszélybe sodorja a saját háza népét? Igen. Látta azt, hogy teljesen el fogja veszíteni az ígéretbe vetett bizalmát? Igen. Mégis úgy döntött, hogy ő lesz a király. Pontosan így vagy te Krisztusban. Nem azért választott ki, mert okosabb, szebb vagy nagyobb hitű lennél másokhoz képest. Nem, hanem azért, mert azt mondta, hogy én így szeretlek téged. És végig foglak vinni az egész életeden. Mint a sas, a fiókáit, ahogy a szárnyain hordozza. Itt foglak ültetni téged, és tanítalak reptetni. És ha olyan lesz a helyzet, el fognak rejteni a sátram mélyében. És hogyha nagy vizek jönnek, akkor kihúzlak belőle. És hogyha tűz vesz majd körül, akkor a láng nem éget meg téged. És hogyha csúfosan elbuknál is, és hogyha megrecsennének az identitásodnak az alapjai, és hogyha eltávolodnál is tőlem, és megkérdőjeleznéd, hogy én létezem-e? És hogyha bizonytalan lennél abban, hogy hová tartozol valójában, én akkor is úgy fogok rád tekinteni, mint a kiválasztottra. Ebben áll a mi hitünk. Ebben kell stabilnak és szilárdnak lenned. De Dávid pontosan azt csinálja, mint Izrael fiai. Én azt gondolom, hogy jobban tudom, mi kell az én házam népének. És itt lesznek biztonságban, Ciklágban. Mert elfelejtette, hogy ki a valódi ellenség, és elfelejtette, hogy kik a valódi rábízottak. A valódi rábízottak az első körben a 400 embere, meg aztán a 600 embere, meg azoknak a családjai lettek volna. Hát azért nem lehet nem észrevenni, hogy hagyta ott Dávid, meg egyébként az egész kis magánhadserege, hogy hagyta ott a saját városát? Hát hogy nem maradt ott senki, aki meg tudta volna védeni a nőket meg a gyerekeket? Mint hogyha Dávid mindenről teljesen elfeledkezett volna. És már arról is elfeledkezett, hogy neki egyébként Izraelt kell védelmeznie. Ezért szeretném még egyszer kihangsúlyozni, ahogyan Dávidnak ott volt Abigail, és ott volt neki Gád. Úgy van egy hely, ahol mindig emlékeztetni fognak az elhívásodra, a méltóságodra, az igazi otthonodra és a valódi ellenségre, és ez a gyülekezet. Soha ne felejtsd el, és hogyha nem érzed magad a helyeden, mert a sátán ezt is fogja támadni, a valódi ellenség ezt is fogja támadni. Nem kell ezt olyan komolyan venni, nem kell neked ide mindig eljárni. Te rendben vagy magaddal is, te jó vagy így a magad módján, meg a magad hitével. Van neked jobb dolgod is, mint eljönni ide a gyülekezetbe. Ha ezek a gondolatok megjelennek benned, akkor futás ide, pont ide, gyere és beszélgessünk. Beszélj a házi csoportvezetőddel, a vezetőségi tagokkal, gyere, beszélgessünk, menj el lelki gondozásra, keresd a barátodat, és mondd meg neki, hogy kezdek eltávolodni az Isten népétől. Mert ez az első, ahol meg fog támadni téged az ördög. Mert hogyha innen elszakít, onnantól kezdve olyan vagy, mint hogyha kijönnél a testből. Azt, ami a testemben van, azt én óvom és védem. De ami csak itt a bőröm felületén van, az lesöpörhető, az eltávolítható. Abigail tehát menetel Ahinoammal, a feleség társával együtt a rabszolga menetben, és úgy érezheti, hogy az élete összedőlt, hogy minden reménytelen. És mi van akkor, hogyha a király mégsem az, mint akinek én gondoltam? Ez lenne a következő gondolat, amin a maradék néhány percben szeretnék elidőzni. Ahogyan Abigailban megfogalmazódhattak ezek a gondolatok, úgy Krisztus követőiben is, amikor rettenetesen rosszra fordulnak a körülmények. Érhetnek bennünket az eddigieknél nagyobb krízisek is. Pedig valószínűleg volt már az életed során olyan krízis, amire azt mondtad, hogy ennél nehezebbet nem bírok túlélni. És lehet, hogy így van. Lehet, hogy túl vagy életed legnehezebb krízisén, de nem biztos. Abigail azon gondolkodhatott, hogy az élete, ami fényesnek és szépnek és rendkívül reményteljesnek tűnt, mert pontosan tudhatta magáról, hogy ha Dávid lesz a király, akkor én leszek a király felesége. Akkor én leszek a királyné. Aztán ez a fényes jövőkép egy pillanat alatt összeomlik, és megy rabszolgaként, azt se tudja, hogy hova. Persze így, hogy mi tudjuk, hogy Dávid utána megy és kiszabadítja őket, így már minden érthető. De most képzeljétek bele magatokat a Dávidnak a helyzetébe, meg Abigailnak is a helyzetébe. Dávid, hogyha nem találja meg ezt az egyiptomi szolgát, akkor hova induljon szélese világon megkeresni ezt a néhány száz embert, akit 3 nappal korábban hajtottak el? Merre induljon? És Abigail is úgy érezhette, hogy az élete összedől. Hát joggal érezhette úgy, hogy minden reménytelen. Hát milyen reménye lehet valakinek, akit éppen elvisznek ellenséges területre, rabszolgának? Arról már ugye ne beszéljünk, hogy nőként mennyi reménye lehet egy elhajtott rabszolgának. De talán nem is ez lehetett a legkétségbejtőbb a számára, hanem az, hogy Abigail fejében megfogalmazódhatott, hogy mi van, ha Dávid mégsem az, mint akinek én gondoltam. Mi van, ha nem ő a felkent király? Mi van, hogyha én nem jártam annyira jól azzal, hogy elvett feleségül? Pedig nem is olyan rég még úgy tűnt, hogy az életem soha nem volt jobb kezekben, mint a leendő királynak a kezében. Így, ahogy van, ez a kétség csomag az, ami megtalálhatja krízis helyzetekben Krisztus követőit. Mert egy krízisnél, amire nem számítottál, és nem is lehet erre számítani, a nagyobb krízisre, mint ami eddig volt, soha nem tudunk számítani, még akkor is, hogyha most az agyunkkal el tudjuk ezt képzelni, de amikor ránk tör, arra nem tudunk számítani. És olyankor, amikor úgy érzed, hogy az életed összedől, mert olyankor úgy érezzük, amikor úgy érzed, hogy minden reménytelen, mi lesz a következő gondolat? Az, hogy hol van Isten. És ennek a gondolatnak a folyománya az, hogy nem csak az a kérdés, hogy hol van Isten, hanem a következő kérdés az az lesz, hogy mi van, hogyha Isten mégsem az, mint akiről én azt hittem, hogy ő az. Hát ezért szeretném mondani, vastagon aláhúzni, sőt, ahogy Jób mondja, sziklába vésni és kiönteni ezüst betűkkel, hogy amikor úgy tűnik, hogy az életed összedől és minden reménytelen, és a király mégsem az, mint akinek gondoltad, akkor ő el fog jönni, érted? Mert a hitünk valóságának ez a vége, hogy a király eljön értünk. A király hazavisz bennünket. Mire Dávid harmadnapra embereivel együtt Ciklágba érkezett, az amálékiak betörtek a délvidékre, meg Ciklágba, földulták és fölperzselték Ciklágot. Fogságba vitték az ottani asszonyokat. Nem öltek meg sem kicsint, sem nagyot, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra. Na, így érezhetjük magunkat ebben a néhány évtizedben, amíg itt vándorlunk a földön. Hogy egy idő után azt mondod, hogy én ezt kidobnám a nyakamból. Menjünk haza. De menni kell tovább, mint akit elhajtottak rabszolgának. Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy azt fölperzselték, feleségeiket, fiaikat és leányaikat pedig fogságba hurcolták. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott. A nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. És most jön a fordulat. Egy év és négy hónap után ez a helyzet józanítja ki Dávidot. Azt is mondhatnánk, hogy időnként Isten gondviselése úgy érkezik el hozzánk, hogy mint egy acélfal meggátol bennünket abban, hogy tovább menjünk azon az úton, amelyen jártunk. Mert egy év és négy hónapig nem látjuk Dávidot, hogy kérdezte és kereste volna az Urat, mint aki süketté vált a Szentlélek hangjára. És ennek a helyzetnek kell őt kijózanítania, mert ez az első egy év és négy hónap után, hogy újra keresni kezdi az Urat. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. Így mentett meg Dávid mindent, amit az amálékiak elvittek. Két feleségét is megmentette Dávid. És most figyelj, semmiük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsiny, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük, mindent visszaszerzett Dávid. Hát ezért ő Krisztus előképe a Bibliában. Nézzétek meg, hogy beszél önmagáról Jézus. Azt mondja, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Még hogyha bizonytalanná is válik, hogy hová tartozol, még hogyha el is buknál a saját identitásodban, még hogyha meg is kérdőjeleződik a saját isteni méltóságod, a király, Jézus eljön, érted, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből, mondja Jézus. És végül, ahogyan Dávid visszaszerzett kicsit, nagyot, fiút, lányt, feleséget, gyermekeket, azt mondja Jézus a saját elhívásáról, annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, semmit se veszítsek el, ha te a királyhoz tartozol, mert átadtad az életedet Krisztusnak, akkor Jézus garanciát vállal azért, hogy ne veszítsen el téged, még hogyha a legkeményebb krízisek között úgy érzed is, hogy már az se biztos, hogy a király létezik, már az se biztos, hogy Krisztus a Messiás, már az sem biztos, hogy Isten egyáltalán létezik. Lehet, hogy most azt gondolod, hogy ezek a gondolatok nem fognak megtalálni. Legyen úgy. De hogyha az Isten szíve szerint való férfit elérték ezek, hogyha az, aki látta mindenkinél valóságosabban Isten szemszögéből a valóságot, ha az, akinek ömlött a fejéről az olaj, és tudta, hogy ő a király, hogyha még őt is meg tudta találni az ördög, és ki tudta rúgni a lábát, pedig ott volt mellette Abigail, meg ott volt mellette Gád, akkor egy kicsit hátrább az agarakkal. Egy kicsit legyél alázatosabb az Úr előtt, és mondd azt, hogy Uram, lehet, hogy én is eljutok odáig. Hogy azt mondjam, hogy hát ha ez megtörténhet velem, akkor te nem is létezel. Ha ezt te megengeded az életemben, akkor te nem vagy az Isten. Hogyha ez megtörténhet, akkor nem te vagy a Messiás Jézus. 23 éve vagyok Krisztus követője, szaporodnak az életemben ezek az emberek, akik egy idő után azt mondták, hogy szerintem nem Jézus a Messiás. Ha Isten ilyen, nekem nem kell. Tudnod kell, és ezzel szeretném befejezni. Amikor úgy tűnik, hogy minden összedől, és minden reménytelen, és a király mégsem az, mint akinek gondoltad, ő el fog jönni, érted? Mert hazavisz bennünket. Ebben áll a hitünk. Ha ezen a világon kellene örökké élni, én nem akarnék, menekülnék. Ezért készít Isten újjáteremtett tökéletes világot, hogy ne itt kelljen élnünk egy perccel se többet, ahol krízisek meg kétségek között vonulunk valahogyan, hanem eljön érted, és szeretnélek hívni, ahogy a múlt héten is hívtalak. Ha még nem vagy Krisztus követője, akkor gyere az Úrhoz, és add át az életedet a királynak. Add vissza az életedet, gyere be a király házába, gyere, hogy hadd mentsen meg, mert biztos lehetsz benne, hogy eljön érted. De Dávid azokat szabadította ki, akiket tőle vittek el, de hogyha te nem vagy bekötve az Isten nagy családjába, akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, de hogyha te nem vagy bent a családban, akkor a király érted, nem jön. Nem azért, mert nem akar, hanem mert te nem akarod. Úgyhogy gyere be az Isten családjába, hogy amikor visszajön a király, akkor hazavigyen. Amen.